Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket az ünnepélyes keresztségi alkalommal. Külön köszöntjük kedves vendégeink, vendégtestvéreinket is, akik a mai napon velünk együtt ünnepelnek, és hitünk szerint az égiekkel is, a mennyel is. Kezdjük meg ünnepi keresztségi istentiszteletünket a 443-as számú énekkel, majd az éneklés után közösen térdet hajtva imádkozunk. Tehát a 443-as számú éneket keressük meg, és énekeljük el mind a három versét. Hozzád, szerető égi atyánk, és megköszönjük azt a végtelen kegyelmet, amely a Golgotáról árad felénk. Köszönjük néked, hogy egy ünnepélyes esemény előtt állunk, amelyet te rendeltél el, nem csak szóban, hanem példát is adtál, hogy hogyan tegyük. Azt is elmondtad, hogy ennek mi az értelme, és ez, hogy hova vezet. Célt adtál nekünk, reményt adtál nekünk, vigasztalást adtál nekünk, célhoz érkezést ígértél nekünk. És a célba érkezés az alámerítésen keresztül történik. Urunk, arra kérünk, hogy áldjad meg ezt az alkalmat. Áld meg, Urunk, az egész együttlétet, minden egyes szolgálatot, amellyel téged szeretnénk dicsőíteni és magasztalni, hiszen egyedül te vagy méltó rá, de méltó vagy. Kérünk arra, hogy áld meg keresztelendő testvérünket, áld meg az ige hirdetőket, a keresztséget végző testvérünket, az énekeket, az imákat, a szolgálatokat. Vágyunk arra, hogy a te lelked itt legyen, és szívről szívre járjon, megnyitva azt, olyan talajjal, amely befogadó, és amely megtartja az elhintett magot, az üdvösségre, az örök életre. Kérünk ehhez a te segítségedet, a te végtelen kegyelmedből. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet, szolgálatokat hallgassuk meg, kórussal kezdünk.
Johannes Amos Comenius, a világ útvesszője és a Szív paradicsoma című könyvből a Vándorhoz Krisztus jött vendégül című részt hallgassátok meg. Tűnődöm magamban, s várom, mi következik. S íme felülről ragyogó fény villan, s amint fölemelem tekintetemet, látom, hogy a felső ablakot elárasztja a fény. És abból a fényességből alászáll valaki, aki külső alakjára nézve ugyan hozzánk halandókhoz hasonló, de fényessége szerint kétségkívül Isten. Arca felettébb ragyogott, de azért nem káprasztatta el az emberi szemet, nem is keltett rémületet, hanem olyan kedvesség sugárzott róla, melyhez foghatót sehol a világban nem tapasztaltam. S akkor szerető nyájossággal, nagy jó akarattal először is ezeket az igen-igen kedves szavakat intézte hozzám. Köszöntelek, fiam és kedves testvérem. És ezt mondva nyájasan magához ölelt és megcsókolt. Testemet átjárta a belőle áradó különös illat, s oly kimondhatatlan öröm árasztotta el szívemet, hogy könnyek omlottak a szememből. Nem is tudtam erre a váratlan üdvözlésre mit felelni, csak mélyet sóhajtva néztem rá alázatos tekintettel. Ő pedig látva, hogy megbénított az öröm, így beszélt hozzám tovább. Hol voltál, fiam? Hol voltál oly sokáig? Merre jártál? Mit kerestél a világban? Boldogságot? Hol kellett volna keresned, ha nem az Úrban? És az Urat hol, ha nem az ő templomában? S az élő Istennek mely templomát, ha nem azt az élő templomot, amelyet ő maga készített magának, a te tulajdon szívedet. Néztem, fiam, hogyan tévelyeksz, de nem akartam már tovább nézni. Elvezettelek magamhoz, bevezetvén téged, te magadba. Mert itt választottam magamnak palotát lakóhelyül. Ha akarsz itt lakni velem, megtalálod mindazt, amit a világban hiába kerestél. A békét, boldogságot, dicsőséget és mindeneknek bőségét. Ígérem, fiam, nem fogsz csalatkozni, mint amott. E beszédeket hallva, s megértve, hogy üdvözítőm Jézus Krisztus szólt hozzám, akiről már azelőtt is hallottam a világban, felületesen valamit, nem félelemmel és kétkedéssel, mint a világban, hanem örömmel eltelve és teljes bizalommal feléje nyújtottam összekulcsolt kezem, és így szóltam. Itt vagyok, Úr Jézusom, fogadj el magadénak, tied akarok lenni, és maradni mindörökké. Szólj a te szolgádhoz, és add, hogy engedelmeskedjem. Mondd meg, mit kívánsz, és add, hogy abban kedvem teljék. Terhelj meg, amivel tetszik, s add, hogy elviseljem. Használj, amire akarsz, s add, hogy győzzem. Parancsolj, amit akarsz, s amit parancsolsz, add meg. Én ne legyek semmi, hogy egyedül te légy minden.
Thank you. Kedves gyülekezet, örülök, hogy ilyen szépen egybegyűltünk, és valószínűleg mindnyájunk nevében mondom, hogy külön áldásként éljük meg, hogy ilyen verőfényes napsütés kerekedett ebből a nem túl ígéretes reggelből. Olyan, mintha kézzel fogható bizonyságát vennénk annak, hogy mások is velünk vannak, és mások is ide figyelnek, hogy az Isten meg is ígérte. Gyertek, foglaljatok helyet nyugodtan ti is. Azzal hadd kezdjem talán egy kicsit még így személyesen és bevezetőleg, hogy azon gondolkoztam itt, amíg ültem és néztelek titeket, meg készültem lélekben a saját nemes feladatomra, meg az egész alkalomra, hogy nekem megadott az a kiváltság, hogy elég sok keresztségen voltam már. Volt, ahol nézőként, volt, ahol keresztelő lelkészként, volt, ahol igehirdető lelkészként, egyszer engem kereszteltek, ugye? Volt egy olyan is. És én azt figyeltem meg a sok keresztség alkalmával, hogy nincs igazán két egyforma keresztségi Isten tisztelet. És ez így is van rendjén. Nem csak azért, mert nyilván a keresztelendők változnak, mások így van, hanem vagy az egészen én ezt érzem ennek a légkörén, és azon is gondolkoztam, most lehet, hogy rám nagy hatással most ez a frissen jött napsütés, innen hátulról mindent bearanyoz, ahogy itt ültök, hogy valahogy másabb az ilyen kisebb közösségben történő keresztség, családiasabb, mint ami egy mondjuk fix helyszínen vagy. Tehát ahol az infrastruktúra adott, és mindenki örömmel van ott, de ez így személyesebb. És örülök, hogy neked is egy ilyen keresztségben lesz most részed, Regina, és örülök, hogy mi is itt lehetünk ennek az alkalmán. Személyes annyiban is a keresztség, hogy én legalábbis amikor igét hirdetek, vagy akár keresztelő lelkészként vettem részt, vagy éppen mind a kettő, mert olyan is volt legutóbb, is ilyen volt Bozsmán, akkor mindig gondolkozok az igén, hogy ha ismerem a keresztelendőt, és az úgy lenne egészséges, hogy mindig ismerjük, hogy mi a személyre szabott, vagy akár a vízben elhangzó igére is ugyanez igaz. És hát én most is így voltam, amikor Regina keresztségére készültem. Ugye talán nem titok, elmondhatom bevezetőként, hogy megosztottuk Lacival a feladatokat, mert úgy érezzük, hogy mind a kettőnknek volt valami feladata, része, szerepe, öröme a Regina útjában, és hogy talán neki is így emlékezetesebb, hogy mind a ketten részt veszünk benne. Így osztottuk meg, és én rám jutott az ige hirdetésnek a szép feladata, és én egy igét választottam, ne keressétek meg, egy mondatot idézek, a rend kedvéért, a krónika kedvéért mondom, hogy Jakab 4:8. Azért sem szeretném, ha megkeresnétek, mert hosszabb a vers, és a második felében nem annyira idevágó. Én csak ezt az első részét szeretném. Pál apostol azt mondja, Jakab apostol azt mondja, közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Ez az én alapigém mára, és neked egy kicsit útravalónak is szánom, Regina. Ez igaz a múltra, ezért vagyunk itt, mert valami ilyesmi történt, és már most jelzem, bár bővebben szeretném kifejteni majd, hogy ez a folytatás is, Regina. Tehát ez itt egy mérföldkő, egy határállomás, de ez az emberi életút. Minden embernek az élete erről szól, erről kéne, hogy szóljon, ez ad értelmet az életnek, hogy közeledünk az Istenhez, vagy nem közeledünk. Tehát is beszélgettük, itt szóba jött a meghallgatás során, hogy tényleg mi az élet értelme. Példaként feljött, hogy van akinek a gyereke, vagy annak a nevelés. Ez egy nagyon szép dolog. Az egy nagy ajándék, egy nagy feladat, egy nagy felelősség, de az nem az élet értelme. Ez egy félreértés sokszor. Ez olyasfajta hiba, ha nem ragusztok a példáját, csak most jutott eszembe, aki repülőgépen utazott már, ott mindig elmondják, hogy ha veszélyhelyzetbe kerül a repülő, légnyomás csökkenés van, leesnek azok a maszkok, hogy hát kapjál oxigént, hogy feltedd. Mindig elmondják körülni, hogy a szülő magának teszi fel először, nem a gyereknek. Mert utána fel tudja tenni a gyereknek, de fordítva már nem megy. És vannak ilyen dolgok az életben, ezzel szoktam példálózni, ahol az ösztön ellenében kell cselekedni, és az üdvösség is egy ilyen dolog, hogy úgy nem megy, hogy a gyerekem az első, és én valami... Nem. Az üdvösség mindenkié, nekem is fontos, és a gyerekemnek is segítenem kell, de csak akkor tudok, ha én is törekszem erre. Igen, ez az élet értelme, azt mondja, hogy a Szentírás, hogy mi közeledjünk az Istenhez. A Biblia szerint mi eredendően halálra ítéltek vagyunk, mert elkövetjük a bűnt, és a bűn zsoldja a halál, ez ilyen egyszerű. Akkor miért élhetünk ennyit? Itt vannak szépkorúak már köztünk. Azért, mert az Isten tűrés vár. És nem azért, mert olyan jámbor, hogy bocsánat, szándék, most negatívan értem a jámbort, hanem azért, mert van egy cél. És ezt mindenki esetében próbálja érvényesíteni, amiről most beszélünk, hogy kapjon elég időt minden ember, hogy eldöntse, hogy közeledik az Istenhez, vagy nem közeledik. és nagyon sokan nem is tudják, hogy erre való az élet. Az emberek többsége nem tudja. És itt engedjétek meg megint egy személyes példát, ez egy tervezett példa, ez nem most jutott eszembe, amikor készültem mára. Emlékszem, hogy általános iskolában volt az osztályban egy srác, aki nagyon jól tudott focizni. Még a többi dolgban nem jeleskedett annyira, de abban jó volt. Velem ez fordítva volt, én a többi dologban az elméleti volt, jobb voltam. Fociban mai napig inkább kapus vagyok, csak az is gyenge. És ez az igazság. És emlékszem, hogy felső tagozatosak voltunk, és egyszer átillant rajtam, de tényleg csak ilyen gondolatként, hogy én nagyon szerettem a történelmet, a földrajzot, és én tudtam térben, időben elhelyezni, hogy hol vagyunk, mi volt előttünk, vagy egyáltalán. És rájöttem, hogy ő meg a társai, akik úgy küszködtek ezekkel a tárgyakkal, gyakorlatilag úgy élik az életüket, hogy ez úgy kimaradt, tehát nem nagyon tudják magukat elhelyezni. És ez milyen furcsa lehet. És tudom, hogy ez nekem sráckoromban már feltűnt. És mikor készültem most, az jutott eszembe, hogy mi ugyanerről beszélünk csak nagyban, hogy az emberiség nagy része nem tudja magát elhelyezni. Nem tudja, mire való az élet, nem tudja azt, hogy létezik egy nagy küzdelem a jó és a rossz között, hogy beleszületünk egy háborúba mindnyájan. Szerintem tegnap is beszéltük, hogy van az a híres 30 éves háború. Sokat gondolkoztam, hogy milyen lehetett, hogy aki megszületik, már eleve úgy született, hogy háború van. Felnő, fiatal, felnőtt, mondjuk 25 éves, és még mindig tart az a háború. De ehhez képest a másik világháború minden borzalmával együtt időben legalábbis csak 6 éves volt. De mi van a nagy háborúkkal? És mi van a mi háborunkkal? Gondoljátok meg, amiben mi vagyunk, az egy 6000 éve tartó háború. Sőt, mi nem tudjuk, hogy a mennyben mennyiben előbb kezdődött, mert az is hozzátartozik. És ember tömegek élnek úgy, hogy mi tudjuk azt, hogy mindenki életét érinti ez a háború. Úgyhogy ott is dúl, ott is játszódik, szenvedő alanyai ennek a küzdelemnek, és nem tudnak róla. És ehhez képest milyen kiváltság, hogy mi így ülünk itt, és ma milyen kiváltság, szeretném mondani, hogy te is eljutottál erre a felismerésre, Regina, hogy te már tudod, hova tedd az életedet. Sőt, nem csak tudod, hanem el is döntötted, hogy hova tedd. Ugye, mert megkérdeztünk tegnap is, ma is úgy tudom, megvolt ugye a vallástétel, és annak része ez, hogy kívánsz-e részesülni a keresztségben, és te tudod jól, hogy ez mit jelent, ez a szövetségkötésnek az a módja, amit az Isten rendelt el. Az emberek fiai közjegyzőkhöz járnak, meg a jogászokhoz, hát az emberi szövetségek azok úgy köttetnek, ahogy, hát az a módja, ez meg így köttetik meg, ilyen módon. És benned beérett ez a vágy és ez az igény, hogy állás foglalj ebben a nagy küzdelemben, és azt mondtad, hogy te a jó oldalon szeretnél lenni és harcolni, és örülünk ennek, és Isten áldjon meg téged ezért. Most mondom, amit az elején akartam szintén, hogy már olyan rég vártuk azt, hogy ezt eldöntsd a jóra. Tegnap beszéltük, hogy hát talán legrégebben én ismerem a jelenlévők közül Reginát, még Tatáról, a tatai időkből. És azon is gondolkoztam ma, már itt mióta itt vagyok, hogy milyen érdekes, hogy mennyire ismétlődik az életben az, hogy Pál apostol azt mondja, hogy ő volt, aki plantált, Apollós volt, aki öntözött, és az Isten adta a növekedést, hogy nem merem magam Pálhoz hasonlítani, Laci se Apollóshoz, ha nem haragszik, de hogy, mert nem is hogy én voltam a legelső, de hogy egymás után megvolt a magunk szerepe, csak erre gondolok, az Isten fel tudott használni bennünket, és rögtön hagyd tegyem hozzá, hogy amennyire én tudom, megértettem, láttam, nem csak bennünket lelkészként, hanem a gyülekezetet, mint közösséget is felhasználtam, mert ezt elmondta Regina, akik itt voltak a tanúim, hogy itt milyen jól érzi magát, és hogy nem baj, hogy mondom. Ja, olyan volt a szemed, azt hittem baj. Hát ez így volt. És megértem, mert én is mondtam, hogy én is jól érzem magam, tehát teljesen bele tudom élni magam az ő helyébe. Olyan jó itt lenni ebben a gyülekezetben. És ez kell, és ez így van rendjén. Ezzel együtt azon is gondolkoztam, hogy, és ezért is választottam ezt az igét, Regina, hogy közeledjetek az Istenhez, hogy ez egy hosszú közeledés volt viszonylag a te esetedben. Nem baj, nem is kell, hogy válaszolni, csak úgy megállapítom, hogy vannak, akik hamarabb eldöntik a dolgot, egyébként vannak, akik sokkal tovább vajudnak, tehát ez megint attól, hogy nem vagyunk egyformák. Nem egyforma a lelki alkatunk, az egyéniségünk, nem egyformák a körülményeink. Egy dolog ugyanaz minden esetben, az Istennek a csodálatos türelme, meg várakozása. Meg ahogy nem egyszerűen időt hagy, hogy figyelj, van ennyi időd, itt hagylak, visszajövök, szóljál, mondd el, mire jutottál, hanem Isten megteszi a mi életünkbe is azt, amit megtett Kánaánnál. Nem tudom, mennyire tudjátok, vagy emlékeztek rá, Isten azt mondta, hogy még nem telt be a gonoszságuk, adtam nekik még ugye megtérésre időt, de egyúttal oda rendelte Ábrahámot, aminek olyan sok értelme nem volt emberileg, ha azt veszük, de egy mégis volt, hogy Ábrahám láthatta, hogy az utódai mit fognak örökölni, ez egy mellékesebb, vagy nem annyira fontos dolog talán, hanem az, hogy ők kaptak egy viszonyítási pontot a kánaiták, hogy na, ezt gondolná az Isten az emberi létnek. Kaptak egy ösztönzést, egy feddést, egy szembesítést a puszta jelenléte által, és tudjuk, hogy volt, akire hatott. Magyarul Isten nem passzív módon vár ránk, hanem ő próbál segíteni. Nem erőltet, nem veszi el a szabad akaratunkat, de amit lehet, megtesz. Te is majd sok mindenre rájössz, mindjárt így vagyunk vele utóbb, hogy mennek előre a dolgok, hogy visszatekintesz az életed, hogy hol mi volt az, ami az Isten keze volt ebben a dologban. Ugye azt mondtuk, hogy te most Jézus Krisztussal szövetséget kötsz, mert hát ez az igényed, ez a vágyad, ez a rendje. Ő azt mondta, ő is megkeresztelkedett egyébként, azt nyilván te is tudod. Talán az is egy ilyen nap volt, nem tudom, mit tudom elképzelni, egy emberő fényesnek és nem esősnek. És akkor azt mondta, amikor János megállította, János tudta, hogy mi a tartalma a keresztény, és azt mondta, hogy erre semmi szükség. Ha van ember a Földön, már pedig egy van, akinek nem kell megkeresztelkedni, az te vagy. Pont helyet kéne, hogy cseréljünk, mert én viszont rászorulok. És emlékeztek, Jézus mit mondott? Nem azt mondta, hogy nincs igazad. Teljesen igaza volt. Tehát a logikája, az okfejtés sem volt. Azt mondja, hogy de nekem hozzátartozik a küldetésemhez, hogy így illik minden igazságot betöltenünk. Tehát ez nem egy szép ritus, vagy nem valamilyen meghitt cselekmény, ez egy igazság. Ez egy az Istentől rendelt nagyszerű cselekmény. Te is erre készülsz, és ez azért jó, mert elkötelezed magad most már teljesen Krisztus mellett. Ami azzal jár, hozzá kell, hogy tegyem, hogy hadat üzensz a hadviselőfélnek, Jézus hadviselőfelének, az ellensége. Ugye az én barátom ellensége, az nekem is ellenségem. Ha mi Krisztus mellett foglalunk állást, akkor nem csak egy pozitív személy jelenik meg az életünkben, hanem tudatosulnak rá, akkor ott a másik is. Ez így teljes, különben azért mondom, hogy mert sokszor minket a nehogy a rózsaszín fellegek beszippancsanak, hogy most már minden olyan szép lesz, meg olyan nem lesznek gondok. Isten az sehol nem ígérte, hogy nem lesznek gondok. Te is úgy készülj, hogy sok örömben lesz része, de azt gondolom minden hívő embernek sok örömben van része, de lesznek küzdelmek is. Csak tudod, az a jó, hogy ha te szabályszerűen küzdesz, akkor ezek a küzdelmek nem fognak elcsüggeszteni. Nem fognak kétségbe ejteni, sosem fogod egyedül érezni magad, mert az Isten mindig melletted áll. Sajnos nem személyesen, de majd talán eljön az ideje, a Bibliából ismerek egy embert, Pál apostolnak hívták. Nem volt könnyű élet emberi szemmel nézve, azt mondta, hogy azt a nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem. Én csak diadalt érzek ki a szavaiból, én semmi önsajnálatot, keserűséget, bánkódást nem érzek. Tehát Pálnál soha semmi nyoma nincs annak, hogy rossz napja lett volna, és akkor elkezdezem tépelődni, hogy kell-e neki ezt csinálni. Ő soha nem bánta meg, hogy erre az útra lépett. Kívánom, hogy te se bánt meg soha, hogy erre az útra léptél. Ez az egyik ok csak, a másik, amért bizakodóan tekinthetsz a jövő elé, nem csak azt lát, amit mondta, hogy Pál maga is milyen pozitívan értékelte, noha milyen küzdelmes volt az élete, hanem azért is, mert Krisztus azt mondta, hogy sohasem leszel egyedül ebben a küzdelemben. Igen, nem test és vérelem van tusakodásunk, ez igaz. De velünk sem test és vér van. Emlékezz mindig a dótáni esetre, az minden hív embernek kapaszkodója kell, hogy legyen. Amikor Elizeus prófétát bekerítették az ellenséges csapatok, a szolgája megriadt, hát látta, és ez volt a valóság, látszóan. És akkor Elizeus próféta azt mondta, hogy többen vannak velünk, mint ő velük. Te azt látod, megértem, hogy meg vagy ijedve, sokan vannak. Csak tudnod kell, hogy velünk még többen vannak. És akkor az egyszer, én nem tudok mást, a Biblia nem mond mást a történetben, egyetlen egyszer az Isten megmutatta azt, hogy ez mit jelent. Félelmetes volt. Ha az a szír sereg félelmetes volt, amit előtte látott, hát az semmi nem volt ahhoz képest, amit utána látott, hogy a kettőjük között ott van az. És ez mindig ott lesz, Regina. Amíg az Istennel jársz, ez mindig ott lesz az életedben. Ugyanúgy fognak az Isten angyalai kísérni, ahogy a Dótánál ott álltak. Tüzes szekerek és lovagok formájában, természet fölötti fenségükben. Igen, nem test és vérelem van tusakodásunk, de jó lesz, ha vigyáznak, mert elünk sem test és vér van. Ugye? És soha nem látunk ilyet, hogy Pál megriadt volna. Mitől volt neki lelki ereje a Filippi börtönben énekelni? Mert mondta, hogy hát ezek ellenünk vannak, de hát ők meg velünk vannak. Most is, amikor már nem sokára kimegyünk, hogy tanulj legyünk ennek a szép cselekménynek, akkor tudnunk kell azt, nem hisszük, mi tudjuk, meg vagyunk róla győződve, hogy fentről odafigyelnek, erre ígéret van, Istennek ez számít, Istennek fontos, fontos vagy te, fontosak vagyunk mi is, de ma te vagy a legfontosabb, és az, ami történni fog. Szeretném azt kívánni neked, még egy picit türelmet kérek, ez még nem a befejező kívánság, hogy neked is megadasson az az öröm, meg az a kiváltság, ami Pálnak megadatott. Nem tudom, milyen feladatokra hívott el téged az Isten, biztos, hogy tartogat, mindenkinek tartogat. Neked is helyed van ebben a küzdelemben, pozitív helyed. És szeretném azt kívánni, hogy megtaláld, betöltsd, megáld a helyedet, bár csak ebben mi is segíteni tudnánk, meg közreműködni, akik itt majd körülveszünk téged. És azt szeretnénk, hogyha elmondhatnád te is a végén Pál apostollal együtt, hogy nem bántad meg. Hogy igaz, hogy harc volt, de nemes harc volt. Ebben az életben annyi mindenért kell harcolni, ami nem nemes. Ez legalább nemes, ennek van értelme. És mi kell ahhoz, hogy ez így legyen? Van egy másik igehely, ahol Pál apostol kimondja a szabályt. Nem bonyolult, így hangzik, hogy amiképpen vettétek a Krisztust, aképpen járjatok ő benne. Hát szóval ennél egyszerűbbet nem tudok elképzelni, tehát semmi bonyodalom. Tehát két dologra nem két szabály van, egy szabály van. Valahogy te megismerted az Istent, valahogy neked személyessé vált, tegnap is mondtad a megváltó, és ezt óvd meg a lelkedben, és ezt őrizd, erre vigyázzál, aminek az a módja, amit az alapigénk mond, és itt kanyarodok hozzá vissza, ezért mondta azt, hogy ez útravalónak is jó, tehát az eddigieket is leírja meg a folytatást is, hogy közeledj az Istenhez továbbra is, és ő továbbra is közeledj. Idáig is így jutottál el, ezután is így lesz. Ugye már csak az a kérdés, és csak a rend kedvéért, és nem azért, hogy valamiféle teológus bújjon ki belőlem, de olyan tanúságos ez a vers, hogy most akkor ez úgy van, hogy mi eldöntjük, hogy közeledünk, és akkor ő meg cserébe közeledik, vagy hogy értsük ezt? Nem egészen így van, érdekes, csalóka ez a vers egy kicsit. Ott kezdődik a dolog, hogy mi közeledünk, vagy ott kezdődik, hogy ő közeledik. Leszavaztátok Jakab apostolt, ezt megjegyzik. Tudom, mire gondoltok, bár nagyon nehéz, de azért választottam ezt az igét, mert ebben mindjárt tanulság van. Azt mondja ez az igé, és az igaz, hogy ha mi nekünk igényünk, ha mi keressük az Istent, az nem fog válasz nélkül maradni. Tehát ha mi közeledünk, ő közeledni fog. Más tékozló fiú ment az apai házhoz. Mi történt? Az apja messziről várta kevén, hogy jöjjön ide, gyakoroljon töredelmet. Ugye szándékosan mondom? Nem. Azt mondja, meglátta, elé futott. Fizikailag leírja, nem? Közeledett, közeledik. Akkor tőlünk van a kezdeményezés ebben a dologban? Mert ez azt... Nem. Istentől van, azt mondja a Genezis 3.15, hogy ellenségeskedés szerzek benned a rosszal szemben. Akik itt vagyunk, mindig kezdtük, Regina. És akik utánad jönnek, azokra is ez lesz igaz. Reméljük, sokan lesznek még. Nem mi találtuk ki azt, hogy más útra lépjünk. Jézus beszélt erről János Evangélium a 3. fejezetében Nikodémusnak, hogy az Isten kezdi. Az Isten kezdi a Szent Lelke által a munkáját bennünk, amit mi nem tudunk, nem tudjuk, mi ennek a titka, egy csoda, főleg azért, mert van, aki felügyeli féltékenyen a folyamatot, hogy nehogy túl sokat segítsen Isten, ugye az ellenség. És ennek a nyomán születik meg az emberben valami. Tehát az igazi kezdeményező az Isten. De van az a pont, ahol az ember eldönti, hogy mi lesz a válasza. Hogy akkor közeledni fog, és innentől már tudatos. Ez, amit mi látunk, hogy valaki elkezdi keresni az Istent. Az Isten támasztja az igényt, de az ember dönti el, hogy akkor erre válaszul, ennek tudat alatt, vagy tudatosan engedve, közeledni kezd az Istenhez, vagy nem. És az Isten erre vár. Erre vár. És innentől az van, amit leír az igénk. Hát te ezen az első részen már túl vagy. De most már tudatosan élő hívő ember vagy, lehetsz, leszel. És én azt kívánom, hogy a te életedben valósulja meg példaadó módon, példamutató módon a saját áldásodra, de mindnyájunkére is, mert ki fog hatni ránk az, ami áldást te nyersz, hogy közeledj minden nap az Istenhez, és kívánom, hogy tapasztald meg, és biztos, hogy megfogod, mert ez egy ígéret, ez egy szabály, amit le van írva, hogy amikor te közeledsz az Istenhez, amikor így kezded a napodat, amiről beszéltünk, hogy kezdődik egy nap, akkor a válasz nem fog elmaradni. Isten olyat nem csinál velünk, hogy le akar rázni, vagy tudom, és nem ismerek példákat, mert hogy emberek sokszor viselkednek emberekkel az életben. Ő azt várja, hogy legyen jele, hogy te közeledsz, és ő várja, hogy közeledhessen válaszul. És Isten adja meg neked ezt a tapasztalatot az egész hátralévő életedben, és annak minden napján gazdagon. Amen.
Kedves gyülekezet, mielőtt ezt a szent cselekményt megtennénk, nekünk Reginával az úr előtt legugulva kell imádkozunk. Nem jól mondom, neked fájt érdel. Mindjárt állva fogunk imádkozni. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel. Regina. Istenünk, édesatyánk, drága megváltó Jézusunk nevében szólítunk meg téged, és annyira tele van a szívünk örömmel, mert tudjuk, az írásokból megérthettük, hogy nagyobb öröm van a mennyben egy megtérő bűnösön, sem mint 99 igaznak, akinek is szüksége megtérésre. Köszönjük, hogy te Reginát olyan szépen és olyan tapintattal, de határozottan vezetted ehhez a döntéshez, és ő dönteni tudott. Annak ellenére, hogy nem volt közelében olyan, aki hívő legyen, hiszen távolabb lakik a gyülekezettől, nem volt igazán tapasztalata, hogy kivel tudta volna megosztani gondjait, bajait. Te mindig mégis megosztottad vele, meg sikerült neked megértetni vele, hogy mennyire hatalmas erőt tudsz te képviselni, hogy csak is te rád támaszkodik. Köszönjük, hogy az ő gondolkodásában azt a sok fájdalmat, azt a sok csalódást, amit át kellett élnie, teljesen felülírta a veled való kapcsolat. És ő maga is megérthette, hogy veled minden az áldására válik. Jó atyánk, kérünk, tedd áldotta ezt a mozzanatot, ezt az alkalmat, hiszen már korábban megtörtént, hogy Regina eltemette a régi életét, de most szeretné megvalani ország világ előtt és a menny lakói előtt is, hogy ő már nem az a Regina, aki volt korábban, ő most már a te gyermeked. Kérünk Istenünk, hogy áld meg őt, és mindenjünket te segíts, hogy mi soha ne hagyjuk el azt a gondolatot, hogy mi teljes mértékben egyen-egyenként tőled függünk, és nekünk nagyon nagy szükségünk van rád. Add, hogy ez az örömteljes pillanat, ez egyúttal mindnyájunk számára biztatás és bátorítás lehessen, és Reginával együtt ne hozzunk szégyent rád, hanem tudjunk igazi, felszabadult, egyenes lelkű tiszta keresztények lenni ebben az egyre inkább elsőtétedő világban. Megváltónként kérjük, hogy cselekedd ezt meg Regina életében elsősorban, de mindnyájunkéban. Amen.
Amen.
Van Isten, ismeretlen szerző verse. Van Isten, erre gondolok, mikor kigyúlnak este a csillagok, mikor feltűnik a nap az égen, tudom, ha ő velem van, nem kell félnem. Van Isten, erre gondolok, mikor egy-egy új életet látok, mikor váltakoznak az évszakok, mikor kinyílnak a virágok. Van Isten, erre gondolok, mikor imádkozni eléje borulok. Tudom, hogy nyitott fülre talál a szó, nem úgy, ahogy én akarom, ahogy nekem jó. Van Isten, erre gondolok, mikor ünnepén néki hódolok, ahogy meghagyta kezdet kezdetén, s a teremtésre emlékezve, szent szombatnapon vele együtt ünneplek én. Van Isten, erre gondolok, mikor sokan azt mondják, hogy nincsen. Nekem út, igazság, élet. Nekem mindenem az Isten.
Thank you.
ilyenkor illik valami olyasmit mondani, hogy hogyan tovább. De ezt helyben hagyta. De én úgy gondolom, hogy ezután az életedben ettől a ponttól kezdve igen, foglalkozni kell, hogyan továbbal, de sokkal inkább abban légy megerősödve, hogy téged beírtak az életkönyvébe. Ez nem egy teljesítmény függvénye, vagy nem egy teljesítmény kérdése, hogy ki hogyan tovább. Attól függ, hogy mennyire tudsz majd bízni az Istenben az eddiginél jóval megpróbálóbb élethelyzetekben. Esetleges csalódások esetén, amikor magadban csalódsz, vagy bármi történik. Mennyire tudsz az esetleg felmerülő félelmeken úrrá lenni hitáltal. Nem azt mondtam, hogy nem szabad többet félned, mert ez butaság, most minek mondok ilyet. De ha jön, nem mindegy, hogy az ember meddig marad benne. Nem mindegy, hogy az ember milyen mélységig éli meg a jövő életében, hogy Krisztussal együtt minden menni fog. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, mondja Filippi levélben Pál apostol, de én nem ezt szeretném felidézni neked, hanem a zsidókhoz írt levélből, a 10. fejezetből szeretnék egy igét felidézni, hiszen valóban tapasztaljuk az élet sodrásában és az események alakulásában, hogy Jézus dicsőséges második eljövetele nagyon közel van. És persze mi adventisták, most már te is, Regina, tudod, hogy az eljövetel előtt szörnyű megpróbáltatás lesz, üldözés lesz, és a többi. Ne ezekkel foglalkozzunk. Hanem, hogy az apostol írja az igében, mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig hitből él. Tehát az igaz nem abból él, hogy mennyi győzelmet tudott teljesíteni a keressége után. Az igaz nem abból él, hogy milyen osztályzatnak felel meg az ő élete. Abból él, hogy mennyire bízik Krisztusba. Abból él, hogy mennyire látja be a saját tehetetlenségét. És abból él, hogy mennyire hisz abban, hogy még a rossz dolgunk is a javunkra válnak. Könnyű elolvasni a római levélből, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik a jóra. Könnyű ezt így mondani, de amikor az élet úgy jól oldalba csap egyik oldalról, utána meg visszakézből a másikról, akkor kevésszer szoktunk arra gondolni, hogy ez a javunkra válik. De én azt olvasom Pál apostol tollából, 1-2 évvel a Jeruzsálem lerombolása előtt, azt mondja, hogy az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem. Érdekes, hogy nem abban nem gyönyörködik az Isten lelke, aki ilyen és ilyen bűnöket követel, hanem abban nem gyönyörködik, aki elveszítette a bizalmát Krisztusban. Nem teljesítmény az Isten országába bejutni. Sőt, azt mondom, de már az Isten országában vagy állampolgár. Neked ez már semmit nem kell teljesítened, meg kell tanulnod Krisztussal együtt élni. És akkor üdvbizonyosságod lehet az üdvösségben. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Sokszor emlékszem rá, amikor beszélgettünk, mondod, Regina, hogy mennyire áldásosak voltak ezek a beszélgetések, tévedés, nekem volt óriási hasznom belőle. Mert az ember úgy jobban meg tudta érteni, hogy egy asszony, akit egyedül hagytak, akinek a gyerekei távol élnek, aki tele van problémákkal, hogy tud gondolkodni, és hogy észleli a dolgokat, és amikor beszéltünk ezekről a dolgokról, hogy ne az érzelmeidre hallgass, hanem az eszedre. Tudod, sokszor beszéltünk erről. De hát ez nem csak te vergődsz ebben a legtöbb asszony, nő vergődik. Amikor az érzelmei tudják is, hogy nem kéne, de mégis arra hallgat. Meg hát annyi mindenről beszélgettünk, hogy az igen micsoda bátorítást tud adni. Az igen mélyebb megismerése. És az Istennel való közösség micsoda erősítés, bátorítást tud adni. És ugyanakkor ezzel kezdtem a mondandómat, hogy közeledik a vég, nem emlegetek itt semmiféle bevándorlás problémát, meg egyebet, úgyis tapasztaljuk, látjuk, hogy mi van. Akkor hogy éljünk felszabadult keresztényként? Mire van szüksége ma a világnak? Mire van szükség azoknak a tömegeknek, akik nem hisznek és nem is tudnak Jézus eljöveteléről? Stresszelő, görcsös, állandóan lógó orrú, de becsületes, egyenes keresztényekre? Vagy felszabadult, kiegyensúlyozott, méltóság teljesen igenis örülni tudó emberekre? Vajon nem az utóbbiakra? Alig találunk már felszabadult embert, már mindenki tele van feszültséggel. De hogy hozzuk ezt össze az utolsó idők megpróbáltatásaival? Nekem van egy kedvenc idézetem Ellen Gould White 5. kötetében, a bizonságtételek 5. kötetében, a Tekintsünk Jézusra fejezetben. Ebből hagyj olvassak fel neked néhány sort. Sokan azt a súlyos hibát követik el hitéletükben, hogy érzelmeikre figyelnek, és ezek alapján ítélik meg fejlődésüket vagy hanyatlásukat. Itt rögtön kezdeném, ne kezd el megítélni a fejlődésed vagy hanyatlásod. Tekintsd úgy magad minden reggel, hogy bocsánat a kifejezésért, elég szerencsétlen vagy, ha egyedül vagy. De te vagy a világ legboldogabb embere, ha Krisztus veled van. Az érzelmek nem biztos ismertetőjegyek. Ne magunkban keressük annak biztosítékát, hogy Isten elfogadott minket. Ott csak csüggesztő dolgokra bukkanunk. Egyetlen reményünk, ha feltekintünk Jézusra, a hit szerzőjére és bevégzőjére. Benne találunk meg mindent, ami reményt, hitet és bátorítást ad. Ő a mi igazságunk, vigaszunk és örömünk. Egy bizonyos értelemben, értsd jól, amit mondok, és minnyáján értsétek jól, nem neked kell megtanulni a győzelmet. Neked azt kell megtanulni, hogy Krisztus hogy győzhet benned. Nem neked kell szembeszállnod a bűnnel, mert biztos vesztes vagy. Hanem meg kell tanulnod Krisztust alkalmas időben segítségül hívni, hogy ő győzze le benned a bűnt. Balga és keresztényietlen magatartás a jövő várható nehézségein tépelődni. Ha ezt tesszük, elmulasztjuk, hogy a jelen áldásainak örüljünk, és kihasználjuk lehetőségeit. Nagyon komoly ez a mondat. Egyenesen keresztényietlennek nevezi azt, amikor a jövőtől félünk. És gondoljatok bele, hogyha megszabadulunk a jövőtől való félelemtől, attól kezdve mi lesz az osztályrészünk? Hát nem a kiegyensúlyozottság, a békesség és a nyugalom és az öröm? Az Úr azt kívánja, hogy teljesítsük a ma kötelességeit, és viseljük a ma megpróbáltatásait. Ma őrizkedjünk attól, hogy szóval és tettel bántsunk. Ma dicsérjük és magasztaljuk Istent. Hitünk gyakorlásával ma kell legyőznünk az ellenséget. Ma keressük Istent. Ma határozzuk el, hogy nem nyugszunk bele távollétébe. Úgy virrasszunk, munkálkodjunk és imádkozzunk, mintha ez lenne az utolsó napunk. Ennyire egyszerű az utolsó napokban élni. Az emberiség 6000 éves történelmében két ember kivételével senkinek nem adatott meg az, hogy a halál átélése nélkül az Isten gyermekévé legyen fogadva, és megszabaduljon az önző bűnös természettől. Énok és Illés. És mi abban a korban élünk, ezzel nem mondtam semmit. Sem azt nem mondtam, hogy egy év múlva jön, sem azt nem mondtam, hogy 30 év múlva jön. Ilyen szemlélettel teljesen mindegy, hogy mikor jön. Ő jobban tudja, hogy mikor jön. És ilyen emberekre van szükség a világnak, akik ma nem nyugodnak bele az Istentől való elszakadásba. Akik ma tudják azt, hogyha ez a kötelességem, ezt megcsinálom. Akik nem bírálgatják magukat, nagyon csöndben mondom, és nem bírálgatnak másokat, hanem bíznak az Istenben. Én ezt kívánom, hogy az igaz ember, ha hitáltal él,
ilyen legyél, aki mindig hitből akar élni. És mindnyájan ezt tegyük. Amen.
Minden jónak elérkezik a vége, úgyhogy keressük meg a befejező közös énekünket, amelyet nagyon jól ismerünk, a 356-os számú éneket, és énekeljük el mind az öt versét. Tehát a 356-os számú éneknek énekeljük el mind az öt versét. 356.
Most tudom én, hogy elfogad.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen.
Amen. Foglaljuk helyet még egy kicsit, és akkor kérem a kórus még.
Oh, no.